Az Itt mást címet viselő tárlat a romániai magyar képzőművészetnek sajátos képét mutatta be. Sajátos, mert egyéni és merész alkotások ezek. Ugyanis olyan művészek életművének részét képezik, akik a kánont felrúgva vagy figyelembe sem véve, az elvárások ellen fordulva készítették azokat a műveket, amelyek egy szabadabb világot idéztek, formailag és mondani való szempontjából a kevésbé, sőt az egyáltalán nem megtűrt művészet kategóriájába voltak sorolhatók akkoriban. Ma már ennyi év távlatából egészen másképp hatnak, természetesen. Akkor viszont könnyen belebukhatott volna bárki, aki valamilyen kötelet, rácsot, bilincset képzelt el a mondani való középpontjába a képen, vagy zaklatott állapotú önarcképkollást készített. A több rétegű üzenet annak idején nem jól hatott, a kétértelmű cím is kiverte a biztosítékot. A nyugati irányzatokhoz való igazodás tilos volt, az állam által megszabott irányt a művészetben tartani kellett. A nyugati irányzatok azonban több úton is beszivárogtak, teljesen hermetikusan nem lehetett egy országot szigetelni. Ezeknek a beszivárgott remek műveknek a tanulmányozásából és értelmezéséből azután egészen egyéni alkotások születtek. Sajátos stíluskeveredésnek vagyunk tanulni a romániai magyar képzőművészetben már a II. Világháború után. Ezek az egyéni jegyek hosszú ideig megmaradtak az életművekben. Az Itt mást kiállítás az 1975 és 1989 közötti időszakot öleli fel. Olyan művészek alkotásait mutatja be, akik a megkövetelt hivatalos művészet mellett olyan munkákat is létrehoztak, amelyeket csak egy szűk kör láthatott, kiállításokon nem szerepeltek. De léteztek, és az illető művésznek egész más oldalát vetítik elénk. Az akkor fiatal nemzedék, a diákok és az egyetemről frissen kikerült művészek pedig egyenesen szembe mentek az elvárásokkal, és azoknak az irányzatoknak próbáltak megfelelni, amelyek a nyugat-európai művészetet alakították. A romániai magyar képzőművészetet a párhuzamosság jellemezte. Egyfelől ott voltak a kiállítások számára készülő alkotások, és ott voltak a műtermekben mélyen elrejtve maradó munkák. És megjelent egy olyan párhuzamosság is, amelyet a hatalom tolerált, és igyekezett irányítani. Vagyis megengedte azokat a csoportosulásokat, amelyek városokban, művészeti központokban alakultak. Azzal a feltétellel, hogy a fiatalok nem politizálnak. Ezeknek a művészeknek a zöme már a konceptuális művészet kifejező eszközeivel élt, amelyeket sokkal szabadabban lehetett értelmezni, éppen ezért kimagyarázni is. Az akcióművészeti megnyilvánulások, a happeningek abból az időből esetleg fényképeken lettek dokumentálva, hiszen az eseményt, a művészi cselekményt a pillanat élteti, lezajlik és megszűnik. Ezekből az akciókból is láttunk néhány dokumentumot az Itt mást kiállítás keretében. Fiatalokat tömörítő művészeti csoportok működtek szerte az országban 35-ös műhely néven. Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhelyen, Nagyváradon és Temesváron is. Ezek azután helyenként más nevet vettek fel. A lázadás vagy a szabályozott lázadás megnyilvánulása volt a médium kiállítás Sepsiszentgyörgyön 1981-ben. Azt viszont soha nem lehetett tudni, mikor mi szúr szemet a hatalomnak, és mikor tilt meg bizonyos megmozdulásokat. Az Itt mást kiállítás március közepéig volt látható Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban. A tárlatot egy tartalmas katalógus is kiegészítette az 1975 és 1989 közötti időszak művészeti tevékenységeinek elemzésével, illetve megtalálhatók benne azok az alkotások, amelyeket bemutatott a tárlat. Ez a kiállítás egy hármas sorozatnak befejező része. Vécsi Nagy Zoltán kurátorral, művészettörténésszel, az Erdélyi Művészeti Központ tavaly nyugalmazott vezetőjével beszélgetünk.
Volt két előző kiállítás. Volt a szocrelatív, ami a szociálból ki logót, annál több másabb művészetet mutattam be. Volt a felezőidő, amelyik a 60-as évek, 70-es évek elejéről szólt, az, amikor kicsit felszabadult és fellélegzett az erdélyi művészet, amikor volt ez az átmeneti időszak a sztálinista korszak és a Ceausescu korszak között, az addig elhallgatott európai irányzatokat is megismerve, meg minden. Volt egy nagyon jó időszak, és akkor volt az, amit most itt bemutatok, annak egy oldala, ez a 75 és 89 között, tehát a rendszerváltás előtti időszak, a legkeményebb Ceausescu korszak, ahol volt egy nagyon más hivatalos művészet, voltak semleges dolgok, mármint úgy semlegesek, hogy ilyen szempontból, hogy stílus, meg politikai szempontból. És volt az a fajta, amit itt bemutatok ezen a kiállításon, az itt mást. Ez tulajdonképpen egyfajta lázadó művészet, amelyik megpróbált már nem igazodni a kánonhoz, a politikai elváráshoz, hanem felzárkozni az európai kortárs művészetekhez. Persze, amennyire információja volt a művészeknek arról, hogy éppen mi történik nyugaton. De hát voltak közvetítők, kicsit nyitottabb más szocialista országok művészete, volt, aki azért utazott, azok hoztak katalógusokat, egyszerűen nem lehetett megállítani az információt, és ha más nem egy lemezborítón, vagy egy kis katalóguson, vagy egy folyóiraton, vagy nem tudom, mint keresztül, egyszerűen eljutott ide, és illúziói már nem voltak ezeknek a művészeknek, senki nem ígért pénzt azért, hogy a hivatalos művészetet csinálják. Nagyon naívnak kellett lenni, hogyha valaki voltak újra kötelező témák, mint az 50-es években, hogy a szocialista mezőgazdaság hihetetlen, de a 80-as években ilyen címeket adtak, meg ilyen ajánlott címek voltak a politika részéről a művészeknek. Tehát ezeket kirögték ezek a fiatalok, ők teljesen másba kezdtek gondolkodni, és volt, aki csinálta, olyan is volt, ez egy nagyon összetett dolog, ezért ez a címe, ez a Bretteri itt és mástból, ilyen talányos címet, itt mást így egyben adtam ennek a kiállításnak, mert azt akartam megmutatni, hogy tulajdonképpen a rendszerváltást a művészek előkészítették, azaz, hogy ők már ahhoz az elképzelt, vagy valamennyire vágyott demokráciához akartak csatlakozni, és ahhoz a művészeti szellemhez, ami külföldön volt.
Igen, de mennyire jött át az, ami külföldön volt? Át tudott-e jönni teljes valójában? Vagy egy sajátos keveredésnek, vagy nem is tudom, ötvöződésnek vagyunk a tanúi, tehát a miénk, a mi sajátosságaink és a nyugati irányzat?
Jogos a kérdés. Ugyanúgy, mint más korokban beszélhetünk egész régi korokról is, amíg eljutott, főleg ilyen nehéz körülmények között hozzánkig, azok az irányzatok. Meg mivel párhuzamosan egyre sok színűbb lett a nyugati művészet is. Párhuzamosan voltak egymásnak ellenmondó irányzatok, már inkább trendekről beszélünk. Mozaikszerűen ezekből valamilyen információ beszivárgott, és ezt átgyúrta az erdélyi művész a maga elképzelése szerint. Akadt kérdése is volt, van, aki jobban igazodott ahhoz, amit látott, van, aki meg eleve egy olyan öntudattal, hogy hát a mi művészetünk, az is benne kell legyen az itteni szellem, meg hát voltak a jótékony hibák, vagy hogy mondjam, hogy látott egy kis reprodukciót, nem látott egy nagy kiállítást, látott két reprodukciót valakitől, és elképzelt, hogy az milyen az a művészet, és akkor megpróbált ő is olyan csinálni. Tudom, mert én is átéltem ezt, hogy láttunk egy-egy kiadványt, és néztük, lestük, hogy hű, ez milyen érdekes. Hát kezdtünk próbálni, utána olvasni, de igazán sose tudtunk részévé válni annak, amivel úgy szívesen azonosultunk volna, hanem akkor magunknak teremtettünk valamiket, és az volt a lényeg, hogy más csináljunk, mint az előző nemzedék. Ott volt egy elég nagy törés. Szerencsére voltak közvetítők, ezeket is megpróbálom a kiállításon bemutatni, akik idősebbek voltak, beépültek jobban a struktúrába, és bátorították ezeket a fiatalokat, mert azzal ők is nyertek, hogy a fiatalság ezt felvállalja, ezt a másságot, mert akkor ők is nyugodtabban csinálhatják a munkáikat. Szóval egy nagyon érdekes időszak volt ez.
Ez a másság átjött szellemiségében is, vagy csak a formai dolgok szűrődtek be?
Most egy kicsit személyesre is hangoljam. Hát az én édesapám, aki nagypám festőművész volt, ő mindig azt mondta, hogy hát az a fogyasztói társadalom röhely, hogy mi állunk sorba egy darab vajért, vagy nem kapunk havonta csak egy fél vajat, és mi fogyasztói társadalom művészetét használjuk, de ő maga is a popárt érdekelte és megihlette. Sokszor formai dolgokban merült ki ez az átvétel, azaz, hogy nagyon színes a kép. Szóval vannak, akik eleve elméletibb emberek voltak, és megpróbáltak hozzájutni olyan filozófiára, mint például Vásárhelyen volt esztétika kör, filozófia kör lakásokon, ahol megpróbáltunk más esztétikákat olvasni, nálunk nem is volt esztétika, nem volt esztétika tanítás, de nem a marxista esztétikát, de ha marxista, akkor is a Lukácsot például nálunk nem propagálták, de Sík Sándortól elkezdve Hátmanig, nem tudom, olyanokat próbáltunk olvasni, ahol ebből kilátunk ebből a világból. Elméletet nagyon sokat nem olvastunk, tehát azt, hogy mit ír le egy Bajsz arról, hogy azt úgy csak, hogy láttunk képek, és ilyen, inkább ilyen legendák voltak, hogy mit is csinál a művészetében, vagy Andy Warhol. Tényleg egy nagyon fura viszonyulás volt. Közben én így utólag, ahogy kutattam, rájöttem, hogy azért volt Romániában egy elit, művészeti elit. Ők se voltak könnyű helyzetben, de azért, hogy mondjam, bizonyos kapcsolatok révén meg, bizonyos simulékonyság, vagy valamilyen fegyelmezettség, tehát hogy az, hogy vállalták, hogy nem politizálnak. Jártak Nyugat-Európában, eljutottak olyan kiállításokra, mint a Velencei Biennale, vagy a Documenta. Ezek direktben ők maguk csináltak olyan művészetet, és jó esetben tanították is valamennyire azt, amit láttak kint. A magyar kultúrában azt mondják, hogy a tiltott-tűrt közötti kategória, akik hozzájutottak azért valamennyire ahhoz, ami nyugaton van. Szóval egyre több minden szivárgott be. Erre intézményesen is kitalálták más kelet-európai példák mintájára, hogy az be kell ezt a fiatalságnak, ezt a törekvését a másra, azt be kell csatornázni valahova, és akkor kitalálták ezt a 35-ös műhelyt. Először csak Bukarestben volt egy kiállítóhelyiség, a Horizontúj kiállító galériának a pincéje, ahol kiállíthattak ilyen művészek. Sokszor megkaparjuk valakinek a valakihez, szóval sok minden hozzájárult, valahogy a társadalommal ki kellett egyezni. Olyan feszültségek voltak, kiépítették országosan. Például Lupás annak egy jeles kortárs művész volt, tanár is Kolozsváron. Módszeresen járt különböző városokba, és próbálta meggyőzni ezeket a már ilyen renitens fiatalokat, hogy álljanak be a 35-ös műhelybe, mert ott lehet csinálni mást is, mint a hivatalos kiállításokon, és rendezett is, szervezett is nagy országos kiállításokat, Nagybányán, Gyulafehérváron, különböző helységekbe, Bukarestbe, persze Vásárhelyen is volt, de mindig hangoztat, hogy de nem politizálunk. Azok, akik a mi köreinkben kapcsolódtak ehhez az országos mozgalomhoz, azok nekünk is elmondták, kisebb művészeknek, meg akik részt vettek, hogy de politizálás nincs. Ettől függetlenül voltak, akik politizáltak, vagy hogy mondjam, úgy burkolták a politikai mondanivalót, de az egészre inkább az jellemző, hogy nem politizálunk, viszont szabad mindenféle új módszert, eljárást, irányzatot használni keretek között.
szinte hivatalosított párhuzamosság volt akkor az alkotóművészek részéről is, és az oktatás, meg a hatalom részéről is gyakorlatilag, nem?
Mi sokáig ezt nem mondtuk, mert úgy láttuk, hogy ez sokkal simábban meg van szervezve, mondjuk Magyarországon a stúdió kiállítások, de ugyanaz volt utólag, belátom, hogy csak mi vidékről, de nem láttuk azt annyira, hogy Bukarestben mi történik. Én is egyszer eljutottam Bukarestben egy olyan kiállításra, ahol olyan műveket láttam, mindig periférikus helyeken, nem a Dálesban lehetett látni, hanem mondjuk a Műépítészeti Egyetemnek az aulájában volt kiállítás. Tudjuk, hogy Romániában műépítészet az egy elég támogatott terület volt, mert hát nagyon szerettek építkezni a Ceausescu pár, úgyhogy voltam úgy Bukarestben annak idején, hogy 10 órakor minden helység bezárt, akkor Bukarestben volt olyan bár, az A-klub, ahol ott volt az értelmiségi elit, a színészektől kezdve a műszaki értelmiségig. Persze a kapunál a személy igazolvány számunkat felírták, tehát rákerültünk egy listára, és lenne egy olyan zenekar, már nem emlékszem a nevére, játszott, amelyik kifigurázta a pionírdalokat. Tehát egy ilyen ironikus, cinikus hangulat volt, ott az ellenzéknek volt egy ilyen tenyészete, amit viszont ellenőriztek. Na ilyen volt egy kicsit ez a 35-ös műhely is, hogy csinálják, és én átéltem Vásárhelyen azt, hogy a MAMÜ, hát akkor volt az, hogy a stúdióba kiállíthattunk, csináltuk egy pontig. Egy ponton azt mondták, hogy ezekben az anarchistákból nem kell. Ennyit felfogott a hatalom, hogy valami erjed, valami olyan dolog van, nem lehetett belekötni semmiben, mert köztünk is meg volt a cenzúra. Én egyszer ki akartam írni egy tükörre, hogy rezerváció. Mert mi is érzékeltük, hogy ez olyan, hogy vajon ez valós-e, hogy vagyunk. Itt csak magunknak vagyunk, de hát ez nem látszik. Persze, hogy azt mondták, hogy nem. Tehát semmi ilyen szempontból ilyen elitens dolgot nem csináltunk. Hát a nagy kiállítás, a médium az mutatott meg mindent erről, hogy mit lehet és mit nem lehet. 81-ben volt Szentgyörgyön az a médium, amit Bász szervezett, de tulajdonképpen a médium kiállításnak a gondolata az Vásárhelyen merült fel, Elekes Károlyék találták ki, akkor sokkal jobb volt a politikai helyzet Kovásznán, meg ott volt Bász Imre, aki a múzeumban dolgozott, egy jó művész, egy olyan ember, aki egyből felkarolta, örült neki, és ki is harcolt, hogy legyen. És összejött az a kiállítás, ami ennek a 75-90-ig időszaknak a legfontosabb kiállítása. El szokták felejteni azt, hogy én szintén akkor művészként akartam ehhez csatlakozni, és nagyon fontos volt nekem, ezért nagyon jól emlékszem, és dokumentumaim is vannak erről, hogy ezt meghirdették először magyar lapokba. Megjelent a Tükörbe, a Szentgyörgyi Megyei Tükörbe, megjelent a Vörös Zászlóba, megjelent az Utunkba, a hirdetés, hogy országos ifjúsági tálatot rendeznek, és hogy milyen a kiírás, az más volt, mint a többi kiállításhoz. Tulajdonképpen a magyarországi országos stúdió kiállításnak a mintájára ott is volt egy ilyen kiemelkedő stúdió kiállítás. Olyanokat hirdettek meg, hogy teljesen elképzelhetetlen volt addig, hogy most már nem tudom pontosan a méretet, de egy bizonyos négyzetet lehetett választani, vagy egy teret. És akkor azon belül lehetett kibontakozni. De hát ezt a kiállítást meghirdették magyar fórumokon. Először egy magyar kiállításnak készült. Tehát addig voltak ilyen ifjúsági 35-ös műhelyi kiállítások, de ez egy országos magyar művészeti kiállítás lett volna, erdélyi vagy romániai. Mi pályáztunk, azaz, hogy elküldtük az elképzelésünket, és vagy bevették, vagy nem vették be. És egyszer csak ott volt a román művészet, különben elitje, de őket meghívták. Végül egy országos kiállítással nőtte ki magát, de volt ebbe azért egy ilyen, hogy most akkor ezek hogy kerültek ide? Csak valószínű, hogy ott azt kéne tudni, hogy pontosan hogy történt egy adott pillanatban. Túl jól sikerült a meghirdetés, nagyon sok művész jelentkezett, sok érdekes munkával. A realitásokat figyelembe kellett venni, és nem akartak már magyar ügyet csinálni. Pedig aztán a megnyitón, utána egy ilyen kerekasztal beszélgetésen, például az Igosszó szervezte a kerekasztal, tehát volt végig egy magyar vonal. Ezért is érdekes, hogy egyensúlyozottak ott a dolgok. Azért is hoztam fel a médiumot, mert tudom, hogy ott volt egy, hát egy olyan cenzúra, ami annak ellenére, hogy ott olyan műveket állítottak ki, amik nagyon fontosak voltak, és nagyon kánonkritikusak, kicsit rendszerkritikusak is, de azok ilyen áttételesebben, de volt nagyon komoly rendszerkritikus mű, kiállítottam most ezt a Gyufás katuját, a Ferenczi Károly Gyufás katujáját, ami egyszerűen nem hittük, hogy ezt így ki lehet állítani. Ott volt egy felnagyított Gyufás katuja, a tetején Delacroix-nak a Szabadság vezeti a népet című jól ismert reprója, mert azt tanították nekünk, mint a forradalom, a festészetnek a nagy példaképét. Ki volt húzva a gyufa, és nem így, mert ez már egy felújított, de ott volt ilyen elégett, és azelőtt már Brassó, meg különböző történetek voltak már, ahol fellázadtak emberek a kommunizmus ellen, és ott volt egy nagy gyufás katuja, hogy még vannak épp gyufák, és az volt a címe Revolúción, de úgy, hogy R Revolúción, tehát ez egy hihetetlenül bátor dolog volt, de ugyanilyen bátor volt Erekes Károlynak az emlékraktár, egy olyan, mint egy embernagyságú háló, én így szoktam emlékezni rá, mint egy tyúkket. Az elején az ember nem ezt látta, hanem sok-sok magánfotó, civil fotó. Ő amiket fotózott, de a fotókra mindenikre rajzolt valamit, értelmezve volt, és egy-egy mű volt. És akkor volt egy füzet, egy fénymásolt füzet, akkor még a fénymásolás nem volt olyan nagyon hozzáférhető. Minden fotó le volt fénymásolva, összekötve, egy vacskos kötetté, és akkor felhívta a nézőket, hogy akinek valamelyik megtetszik fotó, azt elviheti azzal a feltétellel, hogy ebbe a füzetbe beírja, hogy miért vitte el. Tehát eleve ez a civil dolog, hogy ott van valamilyen kiválasztom, ott beírom ez a kiállításban, ahol mindenütt annyira ellenőrizték, hogy mi történik egy kiállításon. Egy ilyen szabad dolog. Ráadásul, amikor elfogytak a fotók, akkor ott volt egy ketrec. Manapság nehéz érteni, mert még az előző festészetekben is, hogyha kerítés volt, akkor belekötött a cenzúra. Kerítés nem állítunk ki, mert az valamit jelent. Ott volt egy ketrec üresen, azaz, hogy ott volt ez a könyv. Sok ilyesmi volt, annak ellenére, hogy politikamentes volt. Volt ennél sokkal durvább, Szabó Zoltán Judóka egy olyan munkát küldött be, hát volt ő annyira autonóm személyiség, egyszerűen nem törődött azzal, hogy ki mit gondol, hogy beküldött egy ilyen potyantos budinak a gipsz mintáját. Ott, ahova pottyant az ember, az egy Rédei címer Sisaknak a negatívja volt, ide szarjatok. Annyira szabadnak tűnt ez a kiírás, és annyira biztatásokat kaptunk, hogy azt hittük, hogy mindent lehet. Persze, hogy nem vették be. Én is elszálltam, én is olyan gondoltam, hogy egyszerű dolgok. Mélárt, átlátszó, boríték, prototípus, nem tudom, 1.800.000 példányban. De ez arról szólt, hogy mutassuk meg, hogy ilyen sokan vagyunk magyarok. Tehát lehet, hogy nem is értették volna, de azért értették azok, akik azt mondták, hogy ilyen nem állítunk ki. Volt cenzura azért, és még így is nagyon merész lett ez a kiállítás. És utána el lehet olvasni, hogy utána milyen kritikák jelentek meg. Nagyon vitatott volt az egész. Viszont, mert egy dolog látni azt, hogy máshol szabad dolgokat, és nálunk nem, és más dolog az, hogy kipróbálni, hogy mi is mit csinálunk. És úgy elkezdett így eljedni. Persze voltak helyek, ahol jobban lehetett, volt, ahol kevésbé, és akkor egyszerre kezdett be is szükülni. Úgy, ahogy a vásárhelyi kiállítás, egyszer csak azt mondták, hogy anarchisták vagyunk, nem mondták meg, hogy miért, mert hogy ott mi van kiállítva, és ez az anarchizmus, hanem más volt. Akkor sajnos, akkor jött a nagy exodus. Akkor már megérezték az emberek, hogy itt nem lehet, ezt máshol lehet. és ez ösztönző volt a minden más gazdasági dolog mellett, hogy kimenjen. Ennek a nemzedéknek, mert én azt mondom, hogy nagyjából az 50-esek azok, akik ebbe a kiállításba kiállítanak, vagy kiállítottam a munkáikat, ezek közül nagyon sok mindenki elment, és nem számoltam össze, de rengeteg ember ment el. És akkor jöttek a fiatalok, akik most ugyanebben a kiállításban benne vannak, azok, hogy mondjam, már a rendszerváltás küszöbén jelentkeztek. Ők egyszerűen nem is úgy gondolkodtak ezt a sorok között, vagy szimbólumokkal, vagy metaforákkal elmondani dolgokat, ezt ők nem is használták. Volt szerencsére egy olyan irányzat. Itt újvadaknak hívták, de új expresszív, különböző elnevezések attól függ, hogy Európában hol bukkant fel. Egy ilyen elszabadult, az érzelmeket megmutató, az indulatokat megmutató művészet. Ezt csinálták, szerencsére jött a rendszerváltás, és utána kicsit még 5-10 évig még ez meg is tudta mutatni magát. Ők még inkább elszabadultak. Az volna nagyon jó tovább vinni ezt az egész gondolatot, hogy megnézni, hogy Lengyelország, Csehszlovákia, annak idején Jugoszláv, hogy a környékünkön ugyanúgy Európa peremén, tehát a kelet-európai volt kommunista vagy még kommunista országokban kialakult egy szerintem sajátos internacionális stílus, amit párszor megpróbáltak megmutatni. Volt ilyen kiállítás Budapesten, egyszerűen oroszok, lengyelek, horvátok, de ez még mindig feldolgozás kívánna. Nagyon érdekes lenne összehasonlítani, hogy ezek a nyugat-európai, amerikai irányzatok hogy szűrődtek itt le, és itt milyen változatokat alakítottak ki az itteni művészetben.
Különböztek egyébként ezek a műhelyek? A Bukarest, a Központ, igen. Vásárhely, Nagyvárad, és hát Székelyföldön mi volt?
Szentgyörgyön nem véletlenül ott volt a médium. De először is voltak előzmények. Ezt, ha nem élek most Szentgyörgyön, nem döbbenek rá, hogy még mielőtt Bász oda költözik, már van egy grup 3 csoport például, Kis Béla, Deák Barna és Deák Emria, akik tulajdonképpen ők is, nem mondtam ki az irányzatot, amiben így nagyjából be lehet ezeket sorolni, ilyen neo-avangárd műveket készítenek. Csak Bász jött az ő nagyvilágot látottságával, az erős művészeti egyéniségével és szervező egyéniségével, és ő ezzel a médiummal, sőt, utána még szervezte azokat a bizonyos tematikus kiállításokat, amivel aztán rendszerváltás előtt betiltották az utolsót, és rendszerváltás után nyílt meg. Szentgyörgyön volt számottevő ilyen. Szeredában, Udvarhelyen nem nagyon volt ilyen. Egy-egy alkotónak egy-egy munkája, vagy itt ezen a kiállításon szerepelnek ilyen idősebb művészek, mint Kosztándi Jenő bácsi, de Kosztándi Jenő, ő tulajdonképpen mindig egy kis illetező alkat volt, főleg fiatalabb korában. Eljutott egy monokromig. Hogyha ő nem tájékozódik, és nem tudja, hogy van ilyen, hogy csak fehér kép, egy kép, vagy csak fekete, mert ilyeneket festett. Persze kellett bele kicsi tematika, akkor nem csinálja meg, de mivel ő egy bátor, kísérletező ember volt, ő megcsinálta, és azért ő tanított, csak akkor az ő tanítva, tehát hogy eljöttek a dolgok. Tehát mindenütt azért fel lehet fedezni egy-egy olyan embert. Az, hogy a Mátisztalcs unokája, Valdemár, most kiállítok olyan képét, ami előre mutat, tehát a 90-es években volt olyan absztrakció, amilyet ő csinált. Az azért, mert olyan családban nőtt fel, ahol eleve, tehát Matisse Tocs hiába csinált szociált az utolsó éveiben, de nagyon sokan mesélik el, többek között Costandian, hogy ő adott impulzust ahhoz, hogy művészek bátrabbak legyenek, mint amilyen a kánon. Tanárokon keresztül, hogy Kádár Tibor tanítvány volt Bertalan István, aki Temesváron megteremtette a kísérletező művészet műfaját, és utána ő maga eljutott odáig, hogy szinte párhuzamosan olyasmiket csinált, úgy gondolkodott, mint ahogy Beuys. Olyan konceptuális művészetet csinált, ahol a természet törvényeit kutatta, és egy nagyon izgalmas dolgot. Az iskolák körül alakult ki, Kolozsváron nem annyira, mert Kolozsváron túl sok volt a erős konzervatív művész. Tehát Kovászna, vagy Szent György, az egy szűz terület volt nagyjából. Váradon volt egy nagy központ még, ott úgy alakult, hogy ez a határmentiség, a tévé, mégiscsak nagyobb volt a átjárhatóság Magyarország fele, oda húzottak művészek, és ott egy nagyon jó csapat alakult ki. Ráadásul az volt ott a szerencsés helyzet, hogy nem volt egy nemzedéki harc, hanem sőt az idősek kimondottan támogatták a fiataloknak az ilyen törekvést. Egy Jakabovics házas pár teljesen ott volt a fiatalok mögött, vagy velük együtt, tehát ők is merítkeztek ebből. Művészi közegben nem volt ellenállás a fiatalok munkáival szemben. Nagyon színes és nagyon sokféle, tehát nagyon nehéz kibontani, hogy is volt. Az eredeti kérdés, hogy jellege volt-e ezeknek a dolgoknak, hát eleve a jellege ennek a korszaknak az, hogy sokszínű. Nagyon homogenizáló, egy szándék ellenében, hogy mindenki más csinál. Voltak divatos dolgok. Volt egy-két olyan művész, akit albumokból megismertek főiskolán. Ezekről anekdóták vannak, hogy lehetett bejutni a kolozsvári főiskola képzőszeti könyvtárába. Kortárs folyóiratok jártak oda, az is. Meg voltak olyan albumok, mert a tanárok azért így volt a művészetében is. Édesapám megrendelt olyan albumokat vásárhelyen a művészetében, amit őt is érdekelte, és volt valami keret, hogy lehet rendelni. Hát kihasználták. A diákok bejártak, és akkor ott láttak divattá vált diákok között, például Baconnek a festészete, vagy Velicskovicsnak a grafikai virága. Szinte kötelező elemek jelentek meg a képen. Azt mondjuk, hogy konceptualista. Voltak tényleg konceptualista művek, de inkább a konceptnek a forma jelei. Hogy valahogy úgy kötelező volt, hogy legyen egy sorom, vagy egy pepita, vagy egy tehát bizonyos jelek, hogy olyan legyen, ilyen féltudományos dolgok jelenjenek meg, mint hogyha egy kísérlet része lenne a kép. Van, aki ezt aztán tovább is vitte, Antik Sándor, kimondott a médiumon állított kijent, és most kiállítjuk egy nagyobb installáció két munkáját. Ő ezt a kvázi tudományos, a művész, mint tudós, úgy jelenik meg, aki a titokzatos műhelyében ott csinálja a művészetet. Nem lehet eltanulni, nem lehet lemásolni, hanem kísérletezni kell. Kísérletezés ez szinte kötelező volt ebben a nemzedékben. Ez mozdította ki a dolgokat abból a bemerevedett menetből, ami addig történt. Van egy kényes pontja ennek a nemzedékbeli szakadásnak, hogy az ember megnézi, alig-alig talál egy tájképet. Ugyanakkor, amikor az előző nemzedék mindenki tájképezik, vagy portrézik. Azelőtt volt a kompozíció, az kötelező volt. Az 50-es években akkor meg kellett jeleníteni, ha nem tudom, munkásokat a gyárba, a földeken, a történelmi tényt, hogy lázadnak, vagy a valamikori kommunisták, ha nem tudom. Tehát a kompozíció az volt a csúcsa, persze öröklődött a korábbi 19. századi művészetből, csak ebből csináltak ilyen szocialista kánont, és akkor utána jött ez a megússzuk azzal, hogy csinálunk egy tájképet, vagy egy városképet. esetleg van rajta egy villanypozna, ami jelzi, hogy megváltozott a világ, vagy van egy traktor a tájban. Ezek a fiatalok, akiket én most kiállítok, azoknál nincsen. Azaz, hogy van kivétel, mert ott van Kuti Dénes, akinek ott van ez az összegyűlt tája, például, vagy ott van Pusztai, aki egy ilyen álomvilágot varázsol bele a tájba, de Kuti meg egyszerűen összegyűri a tájat, amit eldobható lenne. De az már nem az a táj. Vagy a portré van, akkor a portré az nem valakit jelenít, hanem az a portré az valamit úgy fejez ki, hogy a művész helyett ordít mondjuk, vagy közvetíti azokat az belső érzéseket, ami nem önarckép, mert az sem volt már divat, hogy most valaki magát, ez nem, ez az előző nemzedékké volt. Van önarckép is, igen, van a kiállításon, de az is olyan, hogy nem a szép ényét, hanem az indulatait, az érzelmeit akarja megmutatni, hogy ő valahogy ezzel a világon nagy bajban van. Sok ilyen érdekes, még kutatni való dolog lenne. Nagyon remélem, hogy elmélyülnek majd a fiatal kollégák egy kicsit ebben az időszakban. Ráadásul van a Mélárt, ami direkt folyosó volt a csatlakozásra a más kultúrákhoz. Persze nem volt olyan egyszerű, mert most kiderült azóta szekus iratok kutatásra akkor, hogy nagyon sok levelet elfogtak. A szekú őrizte meg azokat a Mélárt, ami arról szól, hogy valamennyire nyilvánosságot teremteni a gondolatnak, a vizuális gondolatnak. Nem belül a levélbe van eldugva egy történet, hanem a borítékon kívül, a boríték az eleve más formájú, más anyag. Persze egy kicsit ez egy naív dolog volt, de egy világjelenség volt, hogyha más nem a postások, vagy az intézményeket így megtréfálni, nem tudom, tehát intézményeken kereszt, az intézmények segítségével eljutott máshova. Ez egy külön nagy történet, itt elég komoly, Mélárt tevékenység folyt, Bárad és Vásárhely között jellemzően, és persze azért Bukarest több irányba volt, de ez volt egy nagyon erős, és utána, hogy kitelepedtek az emberek, tehát kidiszidáltak, akkor onnan érkeztek, és akkor így egy ilyen külföldi relációban vagy kapcsolatban is megtörténtek ezek a dolgok. Meg voltak, amit még mind fel kéne kutatni, hogy voltak alternatív színházi események. Tehát ezekhez kapcsolódtak más műfajok is, ezekhez a csoportokhoz. Vásárhelyen nagyon erős amatőr színjátszás volt, de komoly kezekben is, meg nem is, mind ezt az ellenkultúrát szolgálták. Igaz, hogy próbálták becsatornázni ezt az ellenkultúrát hivatalosan, de szellem kiszabadult a palacból, és nagyon sok minden történt. Elmondhatok esetleg egy színházi performanszot, ami Vásárhelyen történt. Volt egy Kis Gábor nevű amatőr rendező, mert nem végzett főiskolát, de nagyon izgalmas dolgokat csinált. Többek között egy olyan előadást, hogy egy teremből, egy kisebb terembe behívta az embereket, tehát a közönséget, és eljátszotta, hogy busszal utazunk. Egy ilyen drámajáték. És zsúfoltan, mint ami ez megtörtént az életben, hogy ott voltunk, és leoltották a villanyokat. És az emberek abban a hangulatban elkezdtek minden olyan mondani, amit nem mernek kimondani föl egy nyilvános helyen. Sötét volt, ki, hogy innen egy hang, onnan egy hang. És akkor jött egy olyan, ami tudom, hogy nem volt megszervezve, de azért mondom el, hogy milyen érdekesen ott volt Hodos László költő, akkor éppen mentős volt, tehát mentőautón dolgozott. És ott be volt parkolva a mentőaut. Kiment, és bekapcsolta a szirénát. Valami olyan hangulat volt, hogy amikor újra kijöttünk onnan, fény, minden, akkor egyszerűen megdöbbentünk, hogy mi történhet, hogyha hagyják, hogy az érzelmeiket kifejezzük. Sok ilyesmi volt, ezekre az évekre ez bizonyos mindenképpen jellemző volt, de mondhatnám a zenét, kazettán, nem tudom, a bizottság lemezt, ami nem is láttuk a lemezt, csak egy kazettán azt a zenét, ami Magyarországon már sokkal könnyebben terjed, de ott is ellenkultúra volt, az nálunk egy bulin feltettük, és valami olyan feszült és ilyen euforikus hangulatot keltett az a zene, ami egy ilyen szabadságérzetet közvetített. Kijött a rendőrség, és hangerő, nem tudom mi. Szóval hihetetlen dolgokat éltünk át ebben az időben. Na, ebből akartam én valamit összeszedegetni ezen a kiállításon, ebből a hangulatból.